Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ma, azaz június 13-án ünnepeljük a Magyar Feltalálók napját. Akkor a már Nobel-díjas Szent Györgyi Albert 1941-ben, tehát 85 éve, ezen a napon jelentette be első szabadalmát, a jól eltartható, magas C-vitamin tartalmú készítmények előállításáról. Ráadásul 2026 a tudomány éve, ezért erről a világról lesz szó mai műsorunkban. Köszöntöm a stúdióban Papp Eszter fizikust, a tudomány éve egyik nagykövetét, és Képes Gábor múzeológus írót. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Gáborral már régóta ismerjük egymást, Eszter pedig az imént ajánlotta fel, hogy tegeződjünk ezért. Ez a nexus. Mit jelent a számotokra a tudomány, a keresés, a feltalálás, Eszter?
Számomra a kíváncsiságot jelenti a tudomány. Tehát az, hogy valakit valamiért, valamilyen érdekes oknál fogva mozgat egy kérdés, és szeretne utána menni, vagy pedig szeretné megérteni egy nagyon picike részét a világnak, vagy akár lehet nagyon nagy is, hogyha mondjuk a csillagászokról beszélünk, de mindenféleképpen az, hogy valakinek beakad egy kérdés, és azután elkezd menni, hogy ez miért van így, és mik a részletei.
Na hát erről a részletekről fogunk most beszélgetni, kisebb és nagyobb horizontból. Gábor, számodra?
Számomra talán egy érdekes ellentmondást, mert egyrészt játékosságot jelent, és abban van valamilyen önfeledtség, egy ihletett állapot, másrészt viszont hasznosságot jelent, és a csak játékból űzött dolog az nem mindig szokott hasznos lenni. A tudomány viszont akkor jó, hogyha előrébb viszi az állapotainkat.
Ha már ezt a hasznosságot említed, ugye gondolom a tudósoknak az örök dilemmája az, hogy hasznosul mindaz, amin ők évekig, évtizedekig dolgoznak a saját kis mikrokörnyezetükben, majd az emberiség számára.
Igen, ez szerintem mindig egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a tudósok nem feltétlenül egyből feltalálók, vagy mondjuk termékfejlesztők, mondjuk ezt így, hanem nekik van valami, ami számukra nagyon érdekes, és elkezdenek ezzel foglalkozni, vagy pedig szeretnének nyilván az emberiségnek valahogy segíteni. De az, hogy mondjuk egy alapkutatás, tehát egy felfedező kutatás, ami nem feltétlen egy gyakorlati, vagy egy problémára keres megoldást, annak is aztán lehetnek olyan kifutásai, ami az emberiség számára nagyon hasznos. Például, amikor a CERN-ben elkezdtek kutatni, akkor ugye ott kellett egy
ez a részecske gyorsító?
A részecske gyorsító, igen. Ott kellett egy hálózat. Onnan jött az internet, de nyilván senki nem gondolt rá akkoriban, hogy kéne valami kommunikációs hálózat az embereknek, és ezt majd itt a CERN-ben fogjuk megcsinálni, hanem át lehetett vinni a mindennapi életbe egy olyat, amit a tudományos munkához használtak.
Ugye a feltalálásnak a lényege az, hogy valóban azt az emberek elé tárjuk azt a tudást, és abból nekik jobb lesz majd az életük innentől kezdve. Gábor, te milyen szemszögből látod ezt?
Nagyon izgalmas dolog, mert én főleg informatika történettel foglalkozom, és hát sokszor hallom látogatóktól, érdeklődőktől ezt a feltaláló kifejezést, és azt figyeltem meg, hogy legalább négyféle emberre mondjuk azt, hogy feltaláló. Van az egyik, aki tényleg feltaláló, ez a mesebeli feltaláló, akár autodidakta módon, akár tudományos műveltséggel, de ül a kis műhelyében, és újdonságokat akar létrehozni, de ez egy nagyon ritka dolog. Inkább akikre feltalálóként gondolunk, azok vagy üzletemberek, aki valójában a nevét adja egy céghez és egy termékcsaládhoz, de azért nem feltétlenül áll a tervezőasztalnál mindig. Még a Steve Jobsra is igaz ez, vagy a Jack Tramierre, ugye az Apple vagy a Commodore alapítóira. Másrészt beszélhetünk tudós fejlesztőmérnökökről feltalálóként, aki már valamilyen tudományos infrastruktúrának vagy üzleti infrastruktúrának a része, és akkor mondanék még egy negyediket, aki tanárinnovátor, tehát aki alapvetően azért jelenik meg egy új eszközzel, mert demonstrálni akar, mert valamilyen módon az oktatásban kívánja hasznosítani a tudását.
Ismertek feltalálókat? Bármelyik kategóriából?
Én leginkább ugye a tudományos oldalról többet is szeretném megemlíteni Balázsi Katalint és férjét Balázsi Csabát, akik csontpótlót készítenek tojáshéjból, vagy Sinkó Katalint, ő az űrben is használható szigetelő anyagokat tervez, illetve van Málnási Csizmadia András, ő agyvérzéses betegek krónikus izomgörcseit csökkentő gyógyszermolekulát fejlesztett ki, vagy Jedlovszki Hajdú Angéla, ő az orvoslásban is használható ilyen kis nanoszálakat tervez a Semmelweis Egyetemen, és az EdorTech Kft. Ez egy magyar cég, ők nemrég drukkoltak elő az Only technológiával, ez egy akkumulátornak egy kicsi alkatrésze, és megduplázza az akkumulátoroknak az energiasűrűségét, és itt a feltalálók pedig Lak György Bálint és Temesi Otto. Úgyhogy így a közvetlen környezetben most hirtelen ilyeneket tudnék mondani, de vannak középiskolások is, majd erre visszatérhetünk később.
Tehát a feltalálókat nem úgy kell elképzelni, hogy ülnek valahol egy panteonban szakállas emberek, és mindenki őket lesi, és róluk ír könyveket, hanem húsvér emberekként köztünk is élnek. Gábor?
Hát én a korábbi munkahelyeim, a Neumann Társaság és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum révén sok olyan újítóval és feltalálóval találkoztam, akik ebbe a négybe beleillettek. Tehát vagy üzletember, vagy fejlesztőmérnök, vagy tudós ember, vagy ez a klasszikus feltaláló. Ami igazán eszembe jut, az kettő, két személy. Hogyha azt mondod nekem, reggel fölkeltesz az első álmomból a hét zenéjére, és azt mondod, hogy Gábor, akkor valamit mondjál, hogy feltaláló, akkor egyrészt a Jánosi Marcell jutna eszembe a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban, aki a mikroflopit föltalálta, és ő tényleg azzal az igénnyel alkotott, hogy egy sikító találmányt hozzon létre, egy olyan eszközt, egy olyan új gyártmányt, hogy felsikolt a konkurencia rémületében, mert egy új termékcsoport keletkezik. Tehát az ő szemeiben megláttam azt a lángolást, hogy ő ezt a mérnöki munkát, ezt valóban egy nagyon-nagyon újító aspektusból ragadta meg. A másik név, aki eszembe jutott, Érden lakott, Simonyi Endre. Ő egy vegyészmérnök volt, és egy folyamatszabályozási szakmérnök, aki nagyon-nagyon modern módon követte a nemzetközi szakirodalmat, és lett egy küldetése. Azt gondolom, hogy ez a küldetéstudat is egy fontos szempont. Ő azt találta ki, hogy Magyarországon is szükség van személyi számítógépre, és erre tette föl a karrierjének legalábbis a második felét, a Magyar Rádiónak az 5. sebesség című műsorában mondta be, hogy alapítsunk egy számítógép építő klubot, illetve fölkereste a Magyar Televíziónál a Pomezsánszky Györgyöt, a Felkínálom című műsort, ugye az volt a teljes...
Felkínálom népgazdasági hasznosítás.
Így van, ez volt, és ízlelgessük, mert azon túl, hogy ez egy ilyen korfestő államszociális terrorista cím, azért megint csak benne van a hasznosítás. Felkínálom népgazdasági hasznosításra. Ezt a műsort kereste meg azzal a felkiáltással, hogy kell egy Trabant, kell a számítógépek kategóriájában is egy legolcsóbb, egy belépő.
Egy Volkswagen.
Egy Volkswagen Bugár. Igen, hát ő így írta, hogy Trabant, és azt gondolom, hogy ebben tényleg volt egy ilyen feltalálói fellépés, de hát általában...
És sikeres volt? Tehát ő azok között, a körülmények között elérte azt, amit szeretett volna? Ugye nagyon sok rossz példát hallunk, hogy elbuknak a feltalálók, vagy a gondolkodó emberek a bürokráciában például.
Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is. A Simonyi Endre esetében ezt lehet mondani, mert például volt olyan találmánya, ez egy átkapcsoló volt, ami kétféle processzor működtetését tette lehetővé a kis számítógépében. Át lehetett váltani, hogy Motorola vagy Z80 processzora legyen a gépnek, és a Magyar Szabadalmi Hivataltól kapott egy hivatalos levelet, hogy azért nem jegyzik be, mert ez meg valósíthatatlan ez a találmány, de most ehhez képest ő megcsinálta egyébként, tehát a bürokráciával, meg a szabadalmi joggal, meg az akkori hivatalnokokkal voltak küzdelmei.
Laposföldhívők mindig voltak.
Laposföldhívők mindig voltak, de nem csak laposföldhívók, hanem a másik véglet is volt, aki meg nagyon-nagyon szögletesen a szabályok szerint jár el, tehát a bürokrácia útvesztőiben ő is elveszett, igazából kicsit megkésett volt, mert mire a 70-es évek közepén megépített gépét ő elkezdte volna terjeszteni, addigra szépen elavult. Tehát mire itt a lassan őrlő malmok ezzel elkezdtek foglalkozni, az megkésett volt. Én mégse nevezném sikertelennek, mert ha nem is hozta létre ezt a Trabantot, vagy Volkswagen Bogarat, ezt az olcsó magyar számítógépet. Igen, tehát ebből ő nem csinált tömegterméket, hanem végül is egy konyhaasztalon megépített gép maradt, viszont létrehozott egy közösséget. Volt cikksorozata Építsünk számítógépet címmel a Mikroszámítógép magazinban, a Jókai klubban, Ötvös klubban, különböző művelődési házakban létrehozott találkozókat, ahova elmentek műszerészek, mérnökök, laikus érdeklődők tapasztalatot cserélni. Mi kell ennél nagyobb siker egy tudósnak, mint hogy a csúcs korszakban több mint 2000 tagja volt ennek a HCC-nek nevű számítógépépítő klubnak. Tehát azt gondolom, hogy igen, sikeres volt. 2026-ot írunk, több mint 40 év eltelt, és róla beszélek a rádióban. Mi ez, ha nem siker?
Hát igen, minden gondolat fontos, minden valahonnan elindult, tehát a tévedéseknek is ugye nagyon fontos szerepük lehet a tudományban. Eszterhez fordulok, fizikushoz, hogy mi vezethet eredményre? Tehát mi az a módszer, amivel nem tévutakra megy az ember, pár, ugye most mondtuk, hogy azok is előre visznek, legalább ugye kizárnak bizonyos dolgokat. Tehát hogy kell úgy kutatni, dolgozni, hogy annak eredménye legyen?
Hát, hogy úgy, hogy ne legyen semmilyen útvesztő az úton, nagyon szívesen elmondanám mindenkinek, de szerintem ez a szépsége is a tudománynak, hogyha tényleg valakit nagyon hajt ez a kérdés, vagy az a téma, a terület, amivel foglalkozik, akkor meg tudja ugrani ezeket a nehézségeket, hiszen egy olyan területre lép egy kutató, amiről más se tud sokat. Tehát mondjuk az ő közössége, tegyük fel mondjuk egy ilyen 50-100 ember, még úgy nagyjából érti, hogy miről beszél ő, hogyha leülnek beszélgetni. De teljesen ismeretlen területen megy az ember, mondjuk úgy, mintha én bemennék egy városba, de nem lenne semmilyen GPS-em, és nem lennének közlekedési táblák. Tudnám, hogy valahova szeretnék eljutni, de nem tudom, hogy akkor
arra
most hol lesznek.
Arra van a belváros, legalább ennyit lehet tudni, ugye?
Hát nagyjából. Igen, néha mondjuk azt, hogy este van, és nagyjából látom a belvárosnak a fényét. Tehát van valami sejtésem, hogy merre felé kéne elindulni. De nyilván vannak zsákutcák, amikbe betéved az ember, és ezek ilyen megkerülhetetlen dolgok. De az ilyen zsákutcákban elidőzéskor meg egy csomó minden új tapasztalatot lehet szerezni, amire aztán lehet építeni. Tehát én azt mondom, hogy egyébként a kutatásban nincsen egy ilyen recept, hogy akkor hogyan kerüljem el ezeket a zsákutcákat. Az viszont egy nagyon jó tanács, hogyha valami nem vezet eredményre, akkor bármennyire szeretjük azt a gondolatot, el kell engedni, és meg kell nézni a többi lehetőséget, hogy merre felé kell elindulni, merre felé lehet még gondolkodni. Tehát szerintem ez talán az egyik legnehezebb része a kutatói pályának, hogy mindig vannak kudarcok, és ezeken túl kell lendülni.
Gábor, aki ugye ismered évszázadokra visszamenőleg ugye a magyar tudománytörténetet, ezeket a pályákat ismerve, látva, mit gondolsz arról, hogy ki lett és milyen módon sikeres?
Nagyon nehéz kérdés, mert a sikerességnek annyiféle mérőszáma van. Tehát nyilván az iparban és azon belül az informatikában a sikerességnek egy mérője az, hogy termék válik belőle, és az a termék az meghatározó.
Őket ismerjük, akiket,
igen, ami profitot termel akár, de megint a hasznosságra kell visszatérjek, vagy arra, hogy egy emberi közösségnek megoldja valamilyen problémáját, és bár nagyon sokszor az újdonságot keressük, és főleg a magyar tudósok kapcsán arra vagyunk büszkék, hogyha világszínvonalon is valamiben az elsőt alkotják meg. Nagyon sokszor a helyi környezet lehetőségeit is tekintetbe kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy azok a mérnökök, fizikusok, akár a Központi Fizikai Kutatóintézetben a 60-as évek végén, vagy 70-es években, akikre ma így utólag azt mondjuk, hogy hát igen, ők klónoztak, mert volt egy amerikai számítógép, és nagyjából annak alapján készítették a tárolt programú analizátor nevű magyar számítógép családot. Valójában hősök a szememben, ugyanis volt egy embargó, voltak különböző nehezítő tényezők, blokkádok, ami miatt Magyarországra kokomlista nem juthatott el a csúcstechnika. Ők megnézték, hogy az itteni alkatrészek között, az itteni szabályok mellett, az itteni beszerzési utak mellett hogyan lehet egy nagyon hasonlót létrehozni. Most akkor mondjuk azt, hogy ő egy szolgai másoló volt, szerintem semmiképpen. Tehát nagyon sok, nagyon eltérő út létezik. Hát nyilván a magyar lelket azt simogatja legjobban, hogyha valamire azt mondhatjuk, hogy ebben ő a világ első, és ilyenre nagyon sok példa adódik. Én is személyesen ismerem a Csács Simonyit például, aki a...
Rokona az előző Simonyinak?
Nem rokonok. Mind a kettőjükkel beszéltem, nem rokonok. A Csács Simonyi, a Simonyi Károly nevű fizikusnak, a fizika kultúrtörténete szerzőjének a fia, és hát ő a Microsoftnál az Office programcsomagnak az atya, tehát ő valami olyat hozott létre, ami alapján világhírűek, vagy azt érezhetjük, hogy a világhír az egy kicsit Magyarországra is vetül, de mondom, nagyon sokféle út, és a hasznosságnak nagyon sokféle fokmérője létezik, tehát ez egy nagyon színes dolog, semmiképpen sem szabad abba belekövülni, hogy egyszerűen arra törekszem, hogy mindenben én legyek az első.
Hát hogyha már ezt az elavultság, hasznosság világot említed, akkor nekem az jut eszembe, hogy a kürt adatmentés, ez egy hungarikum különben.
Abszolút, a Kürti Sándor és Kürti János.
Akkor persze nyilván jól ismered a történetet, csak összefoglalva a lényeg az, hogy az 70-es, 80-as években kokomlistát is említett, tehát ők ezzel foglalkoztak abban az időben számítástechnikával.
Így van.
És megismerték a világon létrejött tudást, de nem juthattak hozzá közvetlenül pont ezek miatt, a kokomlisták miatt, ezért ugye amik bejöttek Magyarországra ezekből az eszközökbe, azokat tökéletesen átnézték, megismerték, szétszették, összerakták, és egyszer csak az 1990-es években ez a tudás, ez úgy tűnt, hogy már fölöslegessé válik, mert hogy filérekért be lehetett hozni külföldről bármit. És egyszer csak kiderült, hogy mégiscsak fontos, és ők lettek azok, akik a világban a legjobban képesek rekonstruálni az tönkrement, elégett, fölrobbant eszközöket.
Hát
ugye?
Annyira, hogy a terrortámadás idején 2001-ben, szeptember 11-e után, és a legmagasabb rangú amerikai politikusokkal is levelezésük van, köszönő levelek, hogy segítettek abban, hogy az elpusztult Winchesterekről a létfontosságú adatokat visszamentsék. És ez a történet úgy indult, hogy voltak a KGST országoknak a nagy klón számítógépei, ez volt az egységes számítógéprendszer, az ESR számítógépek, és ezekhez csinált a kürti testvérpár egy Winchester mosót, mégpedig egy kiszuperált mosógépből, úgy hívták, hogy Unimosi, és valami ablaktörlő motorból, vagy valami ilyesmiből, és egy ilyen barkács kultúrából, meg hozzá azért nyilván jóval mélyebb mérnöki ismeretekből tudtak egy konvertálható, modernizálható tudást létrehozni. Számomra ez bámulatos.
És azt, hogy őket kérték fel az ikertornyok megtámadása után az egész világról, az amerikaiak tudták, hogy ők értenek hozzá, hogy a már csak századaiban egy kicsit létező dologból mégis az egészet helyrehozzák, és hogy ez a cég a mai napig is Magyarországon van, tehát még ezt is tegyük hozzá. Eszter jelentkezett, tessék!
Igen, csak ugye itt említetted a Központi Fizikai Kutatóintézetet, és még igen, a felvétel előtt a pilléről is beszélgetünk, úgyhogy szerintem ezt is megemlíthetjük, hogy az is egy ilyen nagyon fantasztikus magyar találmány, vagy magyar berendezés volt, amivel az űrben a sugárzást lehetett mérni, a dózismérőt. És a Farkas Bertalan vitte ugye fel magával. Úgyhogy léptennyomon még a világűrben is lehet találni ilyen magyar termékeket.
És ugye a pillének sokadik generációi még a mai napig igen, is ugye szinte minden űrmisszióban ott vannak. Tehát, és ugye most a legutóbbiban is találkozom, hogy hallhattuk a pillére ennek a legújabb variációját.
Ha kinyitom a YouTube-ot, vagy valamelyik közösségi média felületet, itt a hírolvasó kollégával beszélgettünk róla, hogy mostanában a közösségi média jelenlétnek milyen hírgeneráló szerepe van. Hát tele van a közösségi média olyan reels videókkal, ilyen rövid felugró videókkal, ami megmutatja, hogy bárhova nézek magyar találmány, a golyóstoltól kezdve a basic nyelvig, programozási nyelvig, mindenhol magyar találmányok vannak, és mégis egy olyan országban beszélgetünk, amelynek nincs nemzeti technikai múzeuma. Van egy magyar műszaki és közlekedési múzeum, egy raktári állapotban rekedt műszaki tanulmánytárral, de Európában nem is tudom, hogy van-e még ország, ahol ha el akarod vinni a külföldről jött vendégedet, hogy végigvezesd az adott országnak az ipartörténetén, mérnöki kultúrtörténetén, a feltalálóinak a különböző művein, akkor nem tudsz ilyet mutatni. Egy pár évvel ezelőtt volt az Álmok Álmodói,
igen,
húsz,
különböző kiállítások.
A millenárison előfordul, de hát elmegyek Londonba, ott a Science Múzeum, elmegyek Bécsbe, ott a Technisches Múzeum, elmegyek Münchenbe, ott a Deutsches Múzeum, egyébként Kempelen Farkas beszélőgépét, azt nem Budapest őrzi, nálunk csak egy replika van, hanem München őrzi, a Deutsches Múzeum Budapesten, és szélesebb körben egész Magyarországon nincsen látogatható állandó kiállítása a magyar mérnöki kultúrának. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, és ezzel nem politizálok, mert ez jó pár korszakon átível. Én nagyjából végignéztem sok-sok évtizedre visszamenőleg azt a küzdelmet, ami utána hát mindig felemás eredménnyel járt, mert nem sikerült egy ilyen állandó kiállítást létrehozni.
Na minden esetre múzeológusként te felveted a témát, és tudsz róla, úgyhogy hát, ha addig-addig tudsz mesterkedni, ami valami eredménye
én
lesz
ennek. Én végtelen ciklusba kerültem ennek kapcsán, mondtad, hogy a kudarcokkal vigyázni kell, de én sok ilyen elhivatott is embert ismertem. A Simonyi Endre ilyen volt az otthoni számítógéppel, az én nünükém, vagy az én homokozom, az meg a Nemzeti Technikai Múzeum.
De szerintem fontos, és egyébként én azt láttam, hogy nagyon népszerű volt az Álmok Álmodói kiállítás, és tényleg mondjuk nekem, mint kutatónak is adott egy ilyen plusz löketet, hogy visszatudtam tekinteni a múltba, hogy ilyen óriások vállán állunk itt Magyarországon,
de gyönyörű,
és erre lehet
van egy ilyen könyv is óriások vállán, igen, a magyar tudományról, tudósokról.
Igen, igen, tehát itt ami még nagyon fontos lenne, és ami miatt szerintem nem haszontalan, hogy a feltalálók kapcsán beszélünk arról, hogy nincs múzeumuk Magyarországon, az a pályaorientáció. Tehát egy olyan esemény, mint volt az MTA 200, ami mostani élmény, a Magyar Tudományos Akadémia jubileuma, vagy volt az Álmok Álmodói régen és utána a 2020-as években, ez arra is alkalmas, hogy egy fizikatanár, egy digitális kultúra tanár, egy technikumi tanár fogja magával, viszi az osztályát, és megmutatja, hogy hát gyerekek, itt vannak a példaképek, itt a best practice, csináljátok utánuk.
Hát meg, hogy ezt lehet elérni Magyarországon, mert ugye nagyon sokszor amerikai példákat látunk, tehát nyilván Steve Jobs is hasonlók, az úgy megvan az emberek fejében, de magyar nevek talán kevésbé, és lehet, hogy ez az egyik oka.
Kedves hallgatóink, ebben a műsorban a magyar nevekről fogunk most beszélgetni. Egy kis zene után folytatjuk. Vendégem a stúdióban Papp Eszter fizikus, a Tudomány Éve egyik nagykövete és Képes Gábor muzeológus, és majd a zene után arról fogom kérdezni őket, hogy hogy alakultak ki a tudományágak. Ugye nagyon sok van, régebben még egy tudós az tudós volt, ma már szinte a kisújnak a műtétére is egy külön specialista vállalkozik. Tehát hogy fejlődött a tudomány? Kedves hallgatóink, a Magyar Feltalálók napján vendégem a stúdióban Papp Eszter fizikus, a Tudomány Éve egyik nagykövete, és Képes Gábor muzeológus író. És hát akkor folytassuk ezt a témát, tehát ugye úgy tudjuk, hogy az ókorban is már voltak tudósok, de hát azok szinte polihisztorok voltak mindannyian, mert ugye matematikus volt, fizikus is volt, de egyúttal filozófus is, és mára már olyan szélessé vált a tudomány, hogy nagyon sokfelé ágazik. Ugye, hát meddig voltak polihisztorok még a 19. században? Mondjuk, tudom én, Brassai Sámuel, úgy tudom, ő 10x10 tudományban alkotott nagyot, szóval
én annyi nekrológot olvastam az elmúlt 20-30 évben, az utolsó, elment az utolsó polihisztor, de ilyen utolsó polihisztorban már engem 30-at olvastam, aki állítólag az utolsó polihisztor volt, hát nyilván a tudományoknál is van egy organikus fejlődés, és mint egy családfa, ahol vannak szülők, nagyszülők, testvérek, vannak elágazások. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy differencializálódik, vagy többfelé ágazik egy tudomány, vagy mindegyiknek van egy életciklusa, tehát elindul egy korábbi tudományból, abból kiágazik, van egy érettebb korszaka, majd esetleg elkezd a hatása halványulni. Én az informatikánál néztem végig azt, és az informatika tanításnál, például az informatika oktatásnál sokáig nem is volt olyan külön, hogy informatika tanárok, hanem a matematika tanárok, fizika tanárok, esetleg a technikumi mérnök tanárok voltak azok, akik létrehozták új elemként az informatika tanítást, de ha magát az informatikát nézzük, hát ott is vagy a matematika irányából, vagy a villamosmérnökök irányából, vagy esetleg a fizikusok irányából indult el a dolog, és valamikor a 40-es, 50-es években lett ebből kibernetika, vezérléstechnika, majd utána megint elkezd, megerősödik, intézményesül egy tudomány, lesz saját kara mondjuk egy egyetemmel, lesznek kutatóintézetei, majd elkezd újra szétágazni több irányba.
Eszter, akkor hogy lettél te fizikus? Tehát a tudománnyal mikor kezdtél el megismerkedni, és miért pont ebbe az irányba mentél?
Én amikor olyan körülbelül 10 éves voltam, akkor találtam egy Öveges professzor könyvet otthon, és valamiért nekem az nagyon megtetszett, hogy ki tudom számolni, hogy hány lóerős vagyok, és egy kicsit így tovább olvastam ezeket a kísérleteket.
Hány lóerős vagy?
Már nem emlékszem rá.
De egy ember hány lóerős? Felnőtt
férfi. Jó erős, nem lóerős.
Paszpiros. Ne ragadjunk le ennél, szerintem. Tehát alapvetően ez nekem akkoriban úgy megtetszett, és az iskolában valahogy nem érdekelt annyira a fizika mégse.
Nem Öveges professzor volt a fizika tanárod?
Lehet, vagy csak túl fiatal voltam hozzá, hogy az órai keretek között megtartott fizika az úgy érdekeljem. És amikor középiskolás lettem, akkor dr. Újvári Sándor lett a fizikatanárom Székesfehérváron a Láncos Kornél gimnáziumban, és ő mindig törekedett arra, hogy legyenek kísérletek, amiket bemutat, vagy mi is ki tudjuk próbálni. Volt egy picike fizika labor, ahova tudtunk menni, és ilyen projektalapú versenyekre próbált meg minket elvinni folyamatosan, hogy mi is bütyköljünk úgy a kezünkkel, vagy utána számoljunk dolgoknak. Tehát nekem inkább középiskolában érett meg a gondolat a fejemben, hogy fizikával szeretnék foglalkozni, de már akkor is tudtam, hogy egy kicsit olyan biológiás, tehát olyan biofizika irány az, ami majd érdekel, és így kötöttem ki az ELTE-n, ahol megcsináltam az alapképzést biofizika szakirányjal, mesterképzést a kutatófizikus szakirányjal, és utána már a doktorit.
És most mivel foglalkozol?
Most ezzel foglalkozom, hogy tudjátok, vannak a kvantum számítógépek, és abban másfajta biteket használunk, és ezek többféle anyagból előállíthatóak, vagy legalábbis keressük, hogy miből kéne jó kubitet csinálni.
És én már itt elvesztem. Gábor még
én meg
tudja.
El vagyok képedve. Fantasztikus, hogy ezzel foglalkozom.
Egyébként teljesen elméleti kutatással foglalkozom, és nemrég kezdtem el, mert a doktori témám más volt. Ott azzal foglalkoztam, hogy elektronok hogyan tudnak fehérjéken átjutni. Erre modelleket csináltam, illetve vizualizációkat. Na de vissza a mostani témámra. Tehát vannak a kvantum számítógépek, amiknek vannak picike építőkövei, akkor fogalmazzunk így, és ezek készülhetnek különböző anyagokból. És nemrég megjelent egy olyan cikk a Nature tudományos folyóiratban, hogy elképzelhető, hogy ezt talán fehérjékből is meg lehet valósítani, amik a mi testünkben is megtalálhatóak, illetve ilyen különböző sejtbiológiai vizsgálatokhoz szokták használni, és ez egy nagyon érdekes és újfajta irány, hiszen amikor...
Szerves számítógép?
Igen, de...
Hát az ember
de
maga is egy számítógép,
nem mondanám
testünk.
Azt, hogy... Hát, igen. De hogy nem mondanám azt, hogy ez most így egyből biztosan meg fog valósulni, csak felröppent egy ilyen hír, hogy erre is van lehetőség. Tehát ugye a tudományban nagyon kevésszer tudjuk azt mondani, hogy ez biztos így van, de van rá valamilyen indikációnk, hogy ezt lehet, hogy létre tudjuk hozni. És ez azért nagyon izgalmas, mert a kvantum számítógépeket általában úgy szokták gyártani, hogy az ő környezetüktől nagyon el kell valahogy szigetelni ezt az egészet, nem lehetnek külső hatások, nem lehet kölcsönhatás a környezettel, mert ez elrontja azokat az állapotokat, amiket mi használunk a különböző számolásokhoz. És az egyik ilyen nagy mumus az a hőmérséklet például. A fehérjék meg nyilván ezen a szobahőmérsékleten szeretnek élni, tehát nekik ez nem jelent problémát, és hogyha ezek a kvantumos effektusok így megmaradnak bennük, meg lehet őket használni, akkor elképzelhető, hogy majd valamikor a jövőben akár felhasználhassuk őket ilyen célokra, de arra is fel lehet egyébként őket használni, és ez is egy ilyen nagyon új cikk, hogy a testünkben nagyon picike mágneses térváltozásokat ezzel érzékeljünk, és ez megint csak egy ilyen gyakorlatias alkalmazás. Most ott járok, hogy ennek az irodalmával foglalkozom, és utána megnézzük, hogy milyen elméleti kutatásokat tudunk ezzel kapcsolatban csinálni.
Én már látom a jövőt, bemegyek egy boltba számítógépet venni, és rá lesz írva a szabadsági idő, és akkor ja Istenem, megromlott a számítógépem, most már olyan furcsa büdös szaga van, és akkor elkezd rosszul működni a szerves számítógép.
Igen, nyilván mindennek vannak buktatói, majd csak meglátjuk, hogy ebből milyen ki, mert szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas, és egy viszonylag dinamikusan fejlődő irány. Most pont előző héten volt egy konferencia, amit részben én szerveztem itt Budapesten, az pont arról szólt, hogy ilyen kvantumos effektusok, azok a biológiában megfigyelhetőek-e, és körülbelül 70-en voltunk ezen a nemzetközi konferencián.
Óriási.
Úgyhogy egy csomó ötlettel gazdagodtam, és megint bele tudom vetni magam a kutatásba, mert azért egy konferencia szervezés nagyon sok időt elvesz.
Azért ez is nagyon kell a tudományhoz, azt gondolom, ezek a nemzetközi tapasztalatcserék, találkozások, nem csak az online térben, hanem bizony odautazgatni röpülővel, megszállni egy szállodában, beszélgetni, akár a konferencia szünetében a pogácsa mellett
azok
találkozni.
Azok a legjobbak. Tehát, hogy sajnos én nem tudtam olyan konferenciát szervezni, mert ez túlságosan eltért volna a megszokottól, hogy csak szünetek legyenek, és beszélgessetek, vagy valaki tartson egy 5 perces előadást, tehát hogy ilyen flash talkok legyenek, és utána beszélgetés, mert sokkal érdekesebb beszélgetések alakulnak ki a szünetekben.
Igen, és mondhatjuk azt, hogy a tudomány az olyan, mint egy ökoszisztéma, hogyha már a biológiáról beszéltünk, és ugye mindig kiemeljük a feltalálót, tehát azt az embert, aki a nevét adta valamilyen új dologhoz, de az, hogy mögötte volt egy könyvtáros, aki kihozott neki érdekes ismereteket, volt egy konferencia szervező, aki megismertette új emberekkel, volt hivatalnok, aki akár jó, akár rossz irányban, de valahogy segítette, vagy nem segítette, voltak tanárai, vannak folyóiratok, ahol tud publikálni, tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer.
A média, amelyik hírét veszi.
Vagy egy kicsit szélesebb körben a tudományos ismeretterjesztés, az öveges professzorok, tehát ez egy nagyon bonyolult szisztéma, és bármelyik részébe nyúlsz bele, akkor jó eséllyel az egészet megmozgatod, úgyhogy óvatosan kell bele bánni, mint a nagyszülőnek a régi zsebórájával, azt is olyan óvatosan kell tisztogatni.
Hogyha valaki Esztert szeretné munka közben látni, akkor elég, ha beírja a keresőbe, hogy Pap Eszter fizikus, és
valószínű.
Egy csomó felvételt láthatunk, amikor te kísérleteket hajtasz végre. Én is ugye ezeket megnéztem. Hát elképesztő, tényleg öveges professzornak az utóda vagy, ha szabad ezt mondani. Mert az előadó teremben, ha kell, idézőjelben félmeztelen voltál, alig nem sok ruhában, azért, hogy a testeden mutasd meg, hogy milyen hatást érsz el valamilyen hőmérsékleti kísérlettel kapcsolatban. Hogy is volt ez?
Szerintem leöntöttem magam folyékony nitrogénnel.
És mondtad, hogy ez mínusz
196
és azzal öntögetted magad egy rövidű vagy újatlan pólóban.
Igen, akkor te mondjuk nyár volt, szóval tegyük hozzá, hogy nem csak a kísérlet miatt
de
voltam
akkor
újatlanban.
De valójában te jedlikányos korából származol, és hibernáltad magad egy bizonyos időre?
Most elárultam. Tehát igen, én ezt nagyon szeretem, amikor tudok kapcsolódni fiatalabbakkal, vagy akár érdeklődő idősebbekkel is, mert én úgy gondolom, hogy a tudomány az tényleg egy olyan dolog, ami mindenkié, vagy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy kicsit úgy elcsodálkozhasson azon, hogy a tudomány, meg a fizika, vagy bármilyen másik tudományág, az mennyire csodálatos, és mennyire közel áll a mindennapjainkhoz. Most nyilván az ember nem önti le magát minden nap folyékony nitrogénnel, de egy csomó olyan kísérletet is be tudtam mutatni, ami a mindennapjainkhoz tényleg hozzátartozik. Például, amikor egy plexicsövet fogok, és megmutatom, hogy a lézersugár az úgy végig pattog benne, akkor egyből lehet kapcsolni az üvegszálas internethez, mert igazából ezen az elven továbbítódik a fény az üvegszálakon. Tehát szerintem nagyon fontos megmutatni az embereknek azt, hogy igenis a tudomány az a mindennapi életüknek a része, illetve az is, hogy ez a kíváncsiság nem kell, hogy megálljon a laborokban, hanem otthon is el lehet végezni ezeket a kísérleteket. És
azért, hát azért óvatosan gondolom otthon.
Hát folyékony nitrogén, nem hiszem,
mondani,
hogy be
hogy
tudnak
otthon
szerezni.
Otthon ne próbálja ki senki.
Igen, igen, de én szoktam olyanokat is összeszedni, amit otthon nagyon biztonságosan ki lehet próbálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy említetted itt a közösségnek az erejét, és szerintem ez itt a tudomány kommunikációban is egészen megmutatkozik, tehát minden mögött emberek vannak. És az emberi kapcsolódás szerintem nagyon fontos abban, hogy valakivel egy üzenet utána haza is menjen. Tehát, hogyha most én megnézek valamit az interneten, és nem mondjuk elmondja nekem valaki személyesen, akkor nem biztos, hogy annyira emlékezetes lesz, nem biztos, hogy annyira megmarad. Viszont, hogyha oda tudok menni akár utána, mert én az előadások után még ott szoktam maradni, hogyha valakinek van kérdése, vagy szeretnék kipróbálni, kicsit megturkálják, megnézik, hogy ó, tényleg, hogyha ezt így megrázom, akkor ez meg az történik, akkor...
Térdig álltok a füstben, vagy nem például. Füst az, hanem mi az? Milyen?
Hát ez...
Mint a rockkoncerteken, ugye? Ott is, ahogy ezek a...
Ez igazából egy, mondhatjuk azt, hogy egy felhő.
Felhőben.
Tehát egy vízből álló felhő. És tehát szerintem ezek mind-mind olyan élmények, amikor lehet kapcsolódni egy másik emberrel a tudomány fölött, amit utána haza tudnak vinni, és egy olyan emlék marad bennük, ami aztán lehet, hogy talán a kisebbeket motiválja arra, hogy tudósok legyenek, feltalálók, de mondom, nekem nem célom az, hogy mindenkiből fizikust faragjak, vagy tudós. Én szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol az embereket érdekli a tudomány, és szeretnek gondolkodni.
Hogyha már elhangzott, hogy nemzetközi élet, meg tudományos konferencia, ugye hát mi szívesen mondjuk magunkról, hogy az a magyar híres magyar tudósok, ugye a Marslakók, Szilárd Leó, Kármán Tódor, Wigner Jenő, Neumann János, Tellerede, Kemény János, ugye az előbb elhangzott a Basic. Ő például azt mondta, hogy azért jók a magyarok a tudományokban, mert hogy a magyar nyelv, ez egy olyan szervező erő, hogy könnyebb magyar nyelven gondolkodónak fizikai vagy matematikai képleteket megérteni. Ezt ő mondta.
Elképzelhető, mivel nem vagyok nyelvtörténész, vagy nyelvész, ezt nem tudom igazolni, de biztos, hogy a...
Ugye a basic nyelvnek a feltalálója, tehát lehet, hogy hihetünk neki.
Igen, hát más a természetes nyelv, és más a programozási nyelv, de a Kemény János arra is egy nagyon jó példa, hogy ő a programozási nyelvével, a basic-kel tulajdonképpen egy eszközkészletet akart diákok kezébe adni. Tehát az ő célja az volt, mind az időosztásos rendszerrel, hogy egyszerre többen ülhessenek le diákok a nagy számítógép, a számítóközpontok elé,
akkor
vagy annak a szolgáltatásai. Így van,
voltak.
De hát egy teletájpal vagy egy terminállal ki tudják használni a szolgáltatásait, és legyen egy olyan programozási nyelv, amit könnyen meg tudnak tanulni. Tehát tulajdonképpen a Kemény Jánosnak szinte minden munkájában benne volt az a gondolat, hogy minél szélesebb körben a kreativitást szolgálja. A másik, ami nagyon megragadott az elmondottakból, ugye a közösségnek az ereje. Én azt gondolom, hogy a személyes találkozásokat, a klasszikus ismeretterjesztést nem szabad alábecsülni, de mellette mindig kell követni a korszellemet is, és a modern megoldásokat is be kell valamilyen szinten kapcsolni a tudományos ismeretterjesztésbe. Én most azzal kezdtem el kísérletezni, hogy vibe kódolok. Tehát a mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva, iterálással, próbálkozásokkal, újra és újra promptolással, ilyen feladatadással
a
játék.
A harmadik olyan szót mondod, amivel nem biztos, hogy
mindenki
tisztában
van. A lényeg az,
van,
hogy nagyon egyszerű utasításokkal játékprogramokat hozok létre, amelyeket ez most a reklám helyed, de ez egy non-profit dolog, gáborképes.itch.io, tehát gáborképes.itch.io nevű oldalon helyezek el, most már több mint 30 van belőlük. Ezeknek a kis játékprogramoknak az a lényegük, hogy ez tulajdonképpen múzeumpedagógia, mindig valamilyen híres matematikus vagy híres informatikus előtt tisztelegnek, például a Martin Gardner nevű matematikus, a John Conway, aki sejtautomatákat készített, vagy hogy magyarokat is említsek, a Muszka Dániel például a magyar robotikának az egyik úttörője, az ő munkájuk előtt tisztelgő pici játékról van szó, amit valamit elmesél a tudománytörténetről, akár játékos, akár egy kicsit művészi formában, tehát kellenek a személyes előadások, bemutatók, és azért az online teret meg a mesterséges intelligenciát is érdemes úgy használni, hogy valamilyen módon a tudomány szolgálja.
Igen, meg ezek segítenek hozzáférhetővé tenni az egészet. Tehát például akár ez a nemzetközi konferencia is olyan volt, hogy sok embernek nem volt pénze arra, hogy ide utazzon, mert nyilván egy nemzetközi konferenciánál ez előfordul, vagy nem kapott vízumot. Mi ezt online térben közvetítettük, felvettük, hogy aztán aki nem tudott eljönni a konferenciára, az is meg tudja nézni. Illetve az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozat is olyan, hogy alapvetően jelenléti, de mindegyik előadás, illetve az utána lévő demonstrációk, amiket néha én szoktam tartani, az is olyan, hogy felveszik, és akkor az internetre felkerül, hiszen sok olyan magyar van, aki nyilván nem Budapesten lakik, és nem tud mindig feljönni ezekre az előadásokra, de utána meg tudja hallgatni. Vagy pedig, amit én nagyon nagyon szeretek, nyilván azért, mert én műsorvezetem, de 2021 óta műsorvezetem az ELTE Természettudományi Karának a Science podcastjét, ahol kutatókat hívunk meg az egyetemről, vagy pedig egy ilyen hát aktuális tudományos témákat beszélünk ki, igen. És ez is egy olyan műsor, ami bemutatja azt, hogy az ELTE-n milyen kutatások folynak, vagy pedig az ELTE milyen kutatásokba kapcsolódik be, és ez is nagyon népszerű. Hallottunk már olyat is, hogy valakihez azért jelentkeztek, mert hallott egy ilyen podcast részletet, és nagyon megtetszett neki a kutatási terület, és ezért ezt a kutatócsoportot választotta. Vagy amikor minden évben kihirdetik a Nobel-díj nyerteseket, akkor arról is szoktunk csinálni egy ilyen kisebb tudósítást, egy kisebb beszélgetést, hogy itt az emberek tudják, hogy egyébként mi van a mögött, a pár mondat mögött, amiért adták idén a Nobel-díjat.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Magyar Feltalálók napján a magyar feltalálókról, a magyar tudományról és a nemzetközi tudományról is beszélgetünk, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy ugye elhangzott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia évfordulója kapcsán a magyar tudomány évét éljük, hogy egészen pontosan mit jelent ez, és mi mindennel találkozhatunk ennek kapcsán. Kedves hallgatóink, a Magyar Feltalálók napján beszélgetünk a stúdióban. Vendége most Papp Eszter fizikus, a tudomány éve egyik nagykövete, és Képes Gábor muzeológus. Mi zajlik a magyar tudomány évében?
Az országgyűlés döntése alapján 2025 és 26 a magyar tudomány éve, hiszen ekkor ünnepeljük a Magyar Tudományos Akadémiának és a könyvtárának a megalapításának a 200. évfordulóját, és emiatt a Nemzeti Innovációs Ügynökség létrehozott egy programot, a Tudományos Nagykövetek programot, erre bárki jelentkezhetett, és utána pedig kezdetét vette egy kiválasztási folyamat, körülbelül 70-en indultunk neki. Be kellett küldeni egy 2 perces videót, hogy valamilyen tudományos témáról mesélünk, illetve személyes interjú is volt, és ennek a végén 12 fiatalt választottak ki, akik különböző tudományterületekről vannak, tehát én például a fizikát képviselem, de van immunológus, van vegyészmérnök, dietetikus, és még sorolhatnám.
A honlapon mindannyiukról lehet is ismertetőt találni.
Igen, a tudományeve.hu oldalon lehet ismertetőt találni róluk, és nekünk az a feladatunk, hogy a tudományt azt megmutassuk az embereknek, hogy a tudomány az mennyire izgalmas, és hogy igenis a mindennapi életünk része is tudománnyal foglalkozni menő.
Ugye, és a tudomány éve, gondolom, akkor sokféle esemény van, versenyek vannak, találkozások. Gábor, te milyenekről tudsz?
Engem nagyon megragadott az a gondolatod, hogy középiskolás korodban a projektek meg a versenyek mekkora hatással voltak rád. Én is azt látom, hogy a jövő tudósai számára mennyire fontos. Több versenyben is zsűritag vagyok. Az egyik Szekszárdon a Neumann János Nemzetközi Program termékverseny, aminek az a szépsége, hogy nem valamilyen feladatot kell megoldani, feladatlapon, programozói feladatot, algoritmust, hanem saját termékükkel jönnek a diákok, tehát kis startupperek tulajdonképpen. Ő létrehozott egy terméket, egy kis működő robotot, vagy egy érdekes játékprogramot, és azt mutatja be. Egy másik verseny, amelynek zsűritagja vagyok, pedig Nyíregyházán a Magyar Ifjúsági Robotkupa. Ez egy RoboCup Junior nevű nemzetközi versenynek a Magyarország magyarországi válogató versenye, és ott is azt látom, hogy hihetetlen izgalmas, ahogy a tevékenykedtetésből, tehát abból, hogy ott helyben összeraknak valamit, egy pályán végig kell mennie a robotnak, vagy egy robot színházi előadást be kell mutatni robotokkal, ez már a művészet és a tudomány találkozása, ebből később milyen tudományos pályák lesznek, és ha már a tudományos pályákról beszéltünk, és a feltalálókról, ugye Szent Györgyi Alberttel kezdtük. Én amikor gyerekként meghallottam, hogy Szent Györgyi Albert, és valahogy ez a feltaláló kifejezés vele kapcsolatban szóba került, én gyerekként azt hittem, hogy ő a paprikának a feltalálója, pedig hát annak a nagy feltalálója valahol odafönt lakik, én azt gondolom, és ezért nagyon szép dolog, és ha már a Katolikus Rádióban vagyunk, akkor ennek talán van egy ilyen metafizikai vagy vallási vetülete is, amikor az ember megpróbál valamilyen teremtő-alkotó tevékenységet végezni, tehát ennek azért valahol van egy felülmúlhatatlan isteni mintája.
A Szent Györgyi Albert egyébként elképesztő életpályát futott be, ugye a történelemben is jelentős szerepe van, nem csak tudósként, hanem egyéb...
Egy bátor ember volt.
Sok igen. Mindent tett. Szerintem téged, mint írót, most már megbíztunk az előbb, hogy a múzeumot most már próbáld valahogy összehozni.
Igen,
szerintem Szent Györgyi Albertről egy forgatókönyvet feltétlenül kéne írni.
Hát a Vizinger István írt róla egy kiváló könyvet, úgyhogy én már csak abból tudnék egy forgatókönyvet írni esetleg.
Elképesztő sikerre lenne
a világban. Egyébként ő is kiadta a feladatot, hogy a jövő tudósainak lesz a feladata, hogy a kvantumfizikát és a biológiát valahogy összeházasítsa.
Hát ez kell volna, tessék.
Úgyhogy nálunk is egy nagy inspiráció Szent Györgyi Albert, de visszatérve a középiskolásokra, és ez kapcsolódik a Magyar Tudomány Évéhez is, volt egy kiemelt esemény, a Tudományos Csodák Cirkusza, ahol képzeljétek el, hogy olyan középiskolásokkal találkoztam, akiknek valamilyen fejlesztésük, valamilyen kis termékük volt már, és ők az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián vettek részt. Most párat felsorolok, például Szokolai Lili, ő tumorősejteket célzó peptidhatóanyag konjugátumokat készít az ELTE-n, a Talentum program keretén belül.
És ebben nem köt bele, a vibe codingba belekötöttél, de akkor módon
szerint tűnt. Nincs sok időnk. Vagy például Ivánka Laura, neki a Dive and Clean nevű, hát termék, meg inkább egy mozgalom, tehát ez egy környezetvédelmi mozgalom.
Ő indult a Magyar Ifjúsági Robotkupán, és fantasztikus.
Víz alatti kukákat tervezett, hogy amikor mennek a búvárok és merülnek, nyilván nincsen náluk szemetes zacskó, de hát sajnos egy csomó szeméttel találkoznak, és hogy ezt össze tudják gyűjteni, és meg tudjuk tisztítani a tengerünket. Szóval, hogy nagyon, nagyon sok minden van még, amit a középiskolások csinálnak, és szerintem elképesztőek. Tehát akkora lendület van bennük, és annyira kreatívak, hogy határa csillagos ég náluk szerintem, hogyha megkapják a jó támogatást.
Szóval a gondolatok mindig is vannak, és lesznek. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott Papp Eszter fizikus, a Tudományéve egyik nagykövete, és Képes Gábor múzeológus író. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
A Magyar Feltalálók napján beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is. Gadács János búcsúzik. Viszont hallásra!